Kedves gyülekezet, kedves testvéreim, kedves vendégeink, szeretnék egy bibliai szakaszt felolvasni, és azt kérem, hogy fennállva hallgassuk meg Isten igéjét. Pál apostolnak a Filippi gyülekezethez írt leveléből a második fejezet, ötödik versétől kezdődő szakasza így hangzik. Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt, mert ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult. Megalázta magát, és engedelmeskedett, mint halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alattiaké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Eddig olvastuk Isten igéjét, imádkozzunk. Mennyei Atyánk, hálát adunk a Te igédért. Köszönjük, hogy megőrizted nekünk hosszú időn keresztül, és azért is hálát adunk, hogy most is az élet igazi bölcsessége, igazsága van benne, ami támogatást jelent nekünk, erőforrást jelent, eligazítást jelent, és szeretnénk tényleg ma is rácsodálkozni a Te bölcsességedre, a Te igazságodra, és az a vágyunk, hogy a Te igéd, amit tanulunk tőled, amit hallunk tőled, az tényleg hatással legyen ránk, hatással legyen a gondolkozásunkra, a viselkedésünkre, az emberi kapcsolatainkra. Szeretnénk átvenni, Urunk, a Te igédet, a Te bölcsességedet, a Te erődet, a Te szeretetedet. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim! Kedves gyülekezet, ahogy a vetítésben láthatjátok is, ez a fő témám ma délelőtt. Mit jelent az nekünk, hogy Jézus Krisztus Úr, hiszen a keresztény szó magában azt jelenti, hogy Krisztusi, hogy Krisztushoz tartozó, és folyamatosan tapasztaljuk, érezzük annak a kísértését, hogy formális legyen, vagy kiüresedjen a hitünk, vagy az Istennel való kapcsolatunk, és ebben szeretnék segíteni nektek is, meg én magam is szeretnék növekedni ebben, hogy újra gondoljuk, mit jelent az nekünk, hogy Jézus Krisztus Úr az életünkben. Jézus Krisztus azért halt meg, és azért kelt életre, hogy mind a holtakon, mind az élőkön uralkodjék. Ez volt az ő indítéka. Egy nagyon egyszerű példát hadd mondjak arra, hogy nem csak mi mondjuk azt, hogy Jézus Krisztus Úr, tehát ő a vezető, ő az uralkodó, ő határozza meg az életünket, az eseményeket és mindent, ami igazán fontos, hanem hogy ő is így gondolja magáról, hogy ő az Úr, ő a vezető. És egy ilyen egyszerű kis példa jutott eszembe, hogyha mondjuk egy családban egy jogosítvány van, most már ritka azért az ilyen, mert általában több jogosítvány szokott lenni, most maradjunk annál a feltételezésnél, hogy egy valaki van, és nyilván, hogyha autóval valahova el akarnak indulni, akkor hát ki vezet, kinek a kezébe kerül a kormányrúd, az, aki tud vezetni, illetve akinek erre van jogosítványa, van felhatalmazása. És Jézus Krisztus azért úr, azért uralkodik, mert neki van erre felhatalmazása, neki van erre jogosítványa, Pál apostol használ egy nagyon tanúságos illusztrációt arra, hogy hogy működik, hogy létezik és hogy munkálkodik az Isten népe, és azt mondja, hogy az Úr Jézus a gyülekezetnek a feje, tehát mi az ő testének tagjai vagyunk egyenként, és mi is a magunk helyén, a magunk keretei között és a magunk erőforrásaival tevékenykedünk, de hogy igazából ő irányít, ő vezet, ő határozza meg, hogy merre menjünk, mit tegyünk. Ő ezt vállalta. Vállalta, hogy vezet, vállalta, hogy uralkodik, és éppen azért, mert hogy ő az igazság, ahogy ezt meg is fogalmazta, én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki nem mehet az atyához, csak is én általam. Jézus Krisztus felvállalt minket, és vállalta azt, hogy uralkodik, hogy vezet, hogy meghatároz minket. Jézus Krisztus önmagáról így nyilatkozott, ezt olvassuk a János evangélium a 10. fejezetében, én és az Atya egy vagyunk. Tehát tudatában volt annak, hogy ki ő valójában, ma így szoktuk mondani, hogy az identitás tudata, vagy az önazonosság tudata rendben volt, és amikor arra volt szükség, hogy eljöjjön, hogy lejöjjön erre a földre, akkor vállalta ezt a küldetést. Nem volt mindig küzdelem nélkül és harc nélkül ez a fajta küldetés vagy küldetés tudat, hiszen emlékszünk arra az imádságra, amikor a Gecsemáné kertjében fohászkodott, Atyám, ha lehet, múljon el tőlem ez a keserű pohár, de végül ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy te. Tehát volt ebben neki is küzdelme, hiszen küzdelmet jelentett vállalni ártatlanul a szenvedést, és ártatlanul vállalni a halált. De azt látjuk, hogy még ezekben a kritikus pillanatokban is megerősítette a küldetését. Emberi fogalmak, de mégis azt kell mondanunk Jézus Krisztussal kapcsolatban, aki vállalta, hogy uralkodik, hogy vezet, hogy rendben volt az önismerete, az önbecsülése, nem értékelte alul, illetve túl magát, és azt is mondhatjuk, hogy rendben volt a kapcsolatrendszere, tehát mint úr, mint példa, mint vezető, ilyen értelemben teljes és tökéletes volt. Ő vállalta, hogy uralkodik. Jézus Krisztus teremtő hatalommal jelen volt ebben a világban. Azt olvassuk, ő a láthatatlan Isten képe, elsőszülött minden teremtmény közül, mert benne teremtetett minden a mennyen és a földön a láthatók, a láthatatlanok, akár trónusok, akár uralmak, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok, minden általa, és reá nézve teremtetett. Amikor arra gondolunk, hogy Jézus Krisztus mindenek előtt és mindenek felett Úr, akkor ez a valóság, hogy a teremtésben is, mint ahogy a Szent Háromság teljessége jelen volt a teremtésben, ő az, aki részt vett, tevékenyen részt vett a teremtő hatalomban. Pál apostol azt írja, hogy mi magunk is neki köszönhetjük a létünket, így fogalmazta a korintusi levélben, egyetlen Úrunk van, a Jézus Krisztus, aki által van a mindenség, és mi is ő általa. Tehát Jézus Krisztus által vagyunk. Jézus Krisztus hatalma és uralmából fakadó hatalma nem csak egy világot hozott létre, egy csodálatos teremtett világot, hanem az újjáteremtésben is tevékeny része szerepe volt. folytatja ma is, amikor egy ember megtér, amikor egy embert megváltoztat, amikor egy embert újjászül a lélek által, akkor ez a csoda folytatódik, Isten teremtő munkája. És azt olvassuk a Szentírásban, hogy haladunk a történelemben előre, közeledik az a csoda, amikor újjáteremti a világot. Amikor ez az ég és ez a föld elmúlnak, és újjáteremti az egész világot. Sok minden van, amit mi tehetünk, ahogy ránk bízta Isten ezt a teremtett világot, de Jézus Krisztussal kapcsolatban fontos látni, hogy ő a teremtő, örökkévaló Úr. Jézus Krisztus hatalmával, uralmával kapcsolatban meggyőződésünk, hogy az ő hatalmának, uralmának nincsenek korlátai. Ezt is ő maga mondta, ami az embereknek lehetetlen, az Istennek lehetséges. Ennek a gondolatnak, ennek az üzenetnek az volt az előzménye, hogy megkereste az Úr Jézust egy jómódú ember, úgy ismerjük ezt a történetet, hogy a gazdag ifjú története, és azt mondta az Úr Jézus neki, hogy van egy fogyatkozásod, add el minden vagyonodat, oszd szét a szegényednek, és kincsed lesz a mennyben, azután jöjj és kövess engem. És azt olvassuk a Bibliában, hogy ez az ember szomorú volt, nem akarta meglépni azt, amit az Úr Jézus mondott neki, és akkor így folytatódott a beszélgetés, milyen nehezen mennek be Isten országába azok, akiknek vagyonuk van. És akkor a tanítványok feltették ezt a kétségbe esett kérdést, hogy hát akkor ki üdvözülhet? És erre hangzott ez a válasz, ami embereknek lehetetlen, az Istennek lehetséges. Hogy térhet meg egy ember? Hogy lehetséges, hogy egy ember megtér, megváltozik? Hogy tisztulhat meg valaki erkölcsi tisztátalanságból, bűnökből? Hogy rendeződhet egy kapcsolat, hogyha feszült, hogyha bizalmatlanság van benne? Hogy tud meggyógyulni, rendeződni egy kapcsolat? Vagy tudom többetekről is, hogy van, akinek nagyon komoly munkahelyi nehézségei vannak, zavar van ilyen értelemben az emberi kapcsolatokban is. És az a nagyszerű meggyőződés van a szívünkben, ami Jézus Krisztushoz kötődik, hogy ami embereknek lehetetlen, az Istennek lehetséges. Amit el sem tudunk képzelni, hogy ő meg tudja tenni, ő meg tudja tenni. És igazából a hitünknek, amellett, hogy kapcsolatban vagyunk Jézus Krisztussal, szoros közösségben vagyunk vele, egy nagyon fontos eleme az, hogy hiszünk abban, hogy előtte nincs lehetetlen. Soha nem történt meg az Jézus Krisztus földi szolgálata során, hogy azt mondta volna valamire vagy valakinek, hogy figyelj, ez nekem nem megy, túl nehéz. Olyan volt, amikor valamit nem akart megtenni, ez egy másik része a történetnek, hogy miért nem, erről most nem akarok beszélni, de az a bátorítás van ebben a gondolatban, hogy Jézus Krisztus uralma, hatalma korlátlan. Tehát bármilyen élethelyzetbe kerültünk, bármilyen zavar van, akár a szívünkben, akár a kapcsolatainkban, Jézus Krisztus képes megváltoztatni, képes megerősíteni és helyreállítani. Jézus Krisztus hatalma elég arra, hogy megváltsa az embert, megváltsa az emberiséget. A megváltás az tulajdonképpen azt jelenti, hogy valaki helyettünk kifizeti azt az árat, amit mi nem tudnánk megtenni. Jézus Krisztus a megváltó, aki az idegen kézbe, a hitetlenségbe került jogos tulajdonát visszaszerzi. Ez történt a Golgotai kereszten. És az a megrendítő tapasztalatunk, hogy bár tényleg korlátlan a hatalma, megváltó a hatalma, mégis zavarbejtően alázatos és szerény volt. Nem is értették sokan, akik ott voltak körülötte, hogy Jézus Krisztus hogy szegény, hogy olyan körülmények között él, ami az akkori átlagnál is alacsonyabb életszínvonalat jelentett. Hogy lehet az, hogy bárkivel szívesen beszélget, azokkal is, akik betegek, azokkal is, akik erkölcstelenek voltak, és Jézus Krisztus látta rajtuk, hogy megtérésre van szükségük. Tehát a megváltó hatalomban benne volt az az őszinte kapcsolódás, ahogy bárki elérhette őt, megkereshette őt, és aki kereste, meg is találta őt. Jézus Krisztus uralma nem zárja ki őt az együttérzésből. Nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, kivéve a bűnt. Jézus Krisztus biztosít minket arról, hogy bár ő uralkodik, ő határozza meg az alapelveket, a szempontokat, az életnek az lényegét, az igazságait. De azt írja itt a zsidókhoz írt levélben az ige, hogy megindul az erőtlenségeinken. Ő nem örül a botlásainknak, a bukásainknak, nem örül annak, hogyha erőtlenek vagyunk, nem örül annak, hogyha félünk. Azt mondja, hogy megindul az erőtlenségeinken, együtt érez velünk, és mindent elkövet azért, hogy megvigasztaljon a Szentlélek által, hogy bátorítson, hogy segítsen jó döntéseket hozni, hogy segítsen abban, hogy a helyreállásban tovább tudjunk lépni, és tovább tudjunk erősödni. És Jézus Krisztus uralma nem azt jelenti, hogy ő bevonul egy elefántcsont palotába, és annak örül, ha nem zavarja senki, hogyha nem keresik, ha nem szólítják meg, hanem azt mondta a tanítványoknak, és néhány héttel ezelőtt az egyik csütörtöki bibliaórán volt ez a témánk, hogy Jézus Krisztus velünk akar lenni. Vágyva vágytam arra, hogy szenvedésem előtt megegyem veletek ezt a húsvéti vacsorát, vagy amikor a jövőről, az élet utáni életről beszélt az Úr Jézus, akkor bátorította ezzel a tanítványokat, hogy ha elmentem és helyet készítettem nektek, ismét eljövök és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is. Az Úr Jézus uralma azt jelenti, hogy maga köré akarja gyűjteni a tanítványokat, maga köré akar gyűjteni minket. És hogyha így gondolunk például akár egy istentiszteletre, amin együtt vagyunk, amin jelen vagyunk, akkor ez is nagyon bátorító, hogy nem csak arról van szó, hogy van kedvünk istentiszteletre jönni, vagy imaházba jönni, vagy van kedvünk egymással is találkozni, hiszen jó találkozni, beszélgetni, együtt imádkozni, hanem emögött az van, hogy az Úr Jézus hív minket. És azt mondta, hogy ahol ketten vagy hárman együtt vagytok az én nevemben, köztetek vagyok. Ő velünk akar lenni, és meghív ebbe a közösségbe. Olyan bátorító az, hogy Jézus Krisztus uralma, az nem azt jelenti, hogy valamilyen elérhetetlen távolságban vagy magasságban van a megváltó, hanem azt mondja, hogy eljövök közétek, eljövök hozzátok, veletek vagyok. És amikor a küldetést mondta a tanítványoknak, hogy a küldetésre biztatta őket, akkor azt mondta, hogy veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. Neki fontos az, hogy közel legyen hozzánk. Ha ez az üzenet eljutott hozzánk, eljutott a szívünkig, a gondolatainkig, a lényünknek a középpontjáig, akkor fontos, hogy hozzunk egy döntést. Akarunk-e Jézus Krisztusnak szolgálni? Akarjuk-e, hogy ő legyen az Urunk, vagy nem? Egyszer hallottam egy nagyon megrendítő beszámolót egy olyan misszionáriustól, aki általában szenvedély betegekkel foglalkozik, kábítószeresekkel, alkoholistákkal, és ő mondott egyszer egy ilyen nagyon megrendítő mondatot, hogy sok ember akarja a szabadítót, meg akar szabadulni, de kevesen vannak, akik azt akarják, hogy Jézus legyen az Uruk, hogy ő határozza meg a gondolataikat, ő határozza meg a jövőjüket, a tennivalóikat, hogy helyreálljon az a kapcsolat, ami eredetileg a teremtés okán is ott volt, ott jelen volt, hogy Isten vezet, ő határoz meg minket. Pál apostol azt mondja, egyetlen Urunk van, a Jézus Krisztus, aki által van a mindenség, és mi is ő általa. Úgy bátorít Isten minket a döntésre, hogy ő már döntött. Döntött, és úgy döntött, erről is hallottunk már a bevezetőben is, hogy életet ad nekünk, hogy lehetőséget ad az életre. Ő úgy döntött, hogy szeret, akkor is, hogyha nem érdemeljük meg, vagy nem mindig érdemeljük meg. Ő úgy döntött, hogy gondoskodik rólunk. Esőt ad jókra, gonoszokra. Hozott egy ilyen döntést. Úgy döntött, hogy megvált. Hogy megelőlegezi a bűnbocsánatot, és aki elfogadja, átélheti azt a csodát, hogy megtisztul a lelkiismerete. Ő úgy döntött, hogy hív. Erről szól az evangélium, hogy Isten cselekedett, Jézus Krisztust, az ő fiát elküldte erre a világra, aki meghalt a bűneinkért, és ő így döntött, és tulajdonképpen ehhez a döntéshez tudunk kapcsolódni a mi döntésünkkel. Van egy alapvető döntés, amit megtérésnek mondunk, amikor valaki úgy dönt, hogy igen, válaszol Isten szeretetére, és azt mondja, hogy Krisztust akarom követni, azt akarom, hogy ő legyen az Uram, ő legyen a vezetőm, hozzá akarok tartozni, vele akarok kapcsolatban lenni. De úgy gondolom, hogy arra is van példa, és személy szerint én is átéltem ilyen élethelyzeteket, amikor hívő emberként is kell döntéseket hozni, hogy akkor most mit szeretnénk? Mit válaszolunk? Mert hogy van, amikor nem sikerül valami, valamikor elfáradunk, valamikor elkeseredünk, valamikor nem értünk valamit, akárhogy gondolkodunk, meg imádkozunk, nem értünk valamit. És ez is egy olyan meghívás, amikor azt mondja Isten igéje, hogy kövess engem, hogy kapcsolódj hozzám. Hogy döntsd el, hogy kinek akarsz szolgálni, a saját fejed után akarsz menni, vagy azt mondod, hogy Krisztus az Uram, és megkeresem, meg akarom keresni, hogy ő merre akar vezetni, mit akar velem tenni. Egy nagyon fontos üzenete Isten igéjének, amikor döntésre hív, hogy ő már döntött. Tehát egy választ vár Isten, egy tudatos választ. Jézus Krisztus Úr, és volt egy olyan pillanat az ő földi élete szolgálata során, amikor ünnepelték őt, mint királyt, mint uralkodót, ugye a zsidók királya. Amikor sokan felismerték, hogy ő a Messiás, ő az Isten fia, ő az, akit a mennyei atya küldött. És egyszerűen leírja az evangélium azt, hogy hogyan ünnepelték Jézus Krisztust. Hozsánna, áldott, aki jő az Úr nevében. Pálmaágakat fogtak, kivonultak a fogadására. Ruháikat oda terítették elé. Tehát ezzel mind-mind jelezték, kifejezték a tiszteletüket, a hódolatukat. És ez sem azért volt, mert Jézus Krisztusnak volt ilyen elvárása, hogy ünnepeljék őt. Olvassuk az evangéliumban azt is, hogy volt, amikor királlyá akarták koronázni a csodatételei miatt, és ő azt olvassuk a Bibliában, hogy így elment köztük, átment köztük. Egyszerűen nem tudták megfogni, megragadni, hogy akkor most királyt csinálunk belőle, vagy királlyá koronázzuk. De volt egy pillanat, amire a bevezetőben is utaltam, hogy ő vállalta, hogy ő a Messiás, vállalta, hogy ő az Úr. És hogy ez az ünneplés egy nagyon bátorító üzenetet hoz magával, azt ugyanis, hogy amikor mi emberek, teremtmények, Krisztus tanítványai, akik hiszünk benne, akik valljuk, hogy ő az Úr, és igazodni, alkalmazkodni akarunk, kapcsolódni akarunk hozzá. Miközben ünnepeljük, mi is változunk. Megtelik a szívünk örömmel. Ez az érzelmi része, hogy amikor gyönyörködünk Jézus Krisztusban, mi magunk is boldogok vagyunk. Ugyanakkor van egy olyan üzenete, amit Pál így fogalmaz meg a korintusi gyülekezetnek, hogy mi pedig, miközben fedetlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét mindnyájan, ugyanarra a képre formálódunk át az Úr lelke által dicsőségről dicsőségre. Tehát amikor gyönyörködünk az Úr Jézus Krisztusban, mi magunk is változunk. És ezért leszünk Krisztushoz hasonlóvá. Megváltozunk, formálódunk. És úgy gondolom, hogy sokan voltunk, vagyunk ilyen helyzetben, hogy szeretnénk változni, ahogy hallottuk, növekedni, fejlődni, egészséges ez a vágy bennünk, azt gondolom. De azt is tudjuk, hogy mi a saját erőforrásainkból ezt nem tudjuk megtenni. Nem tudunk megjavulni úgy, ahogy szeretnénk, nem tudjuk magunkat megjavítani. Néha egymással is próbálkozunk, akár a házasságban, vagy néha a gyermeknevelésben, hogy megváltoztassuk valahogy egymást, és sokszor akadályokba ütközünk, hogy nem sikerül, nem megy. És azt írja itt Pál apostol, hogy van ebben valami olyan csoda, hogy miközben szemléljük Jézus Krisztust, miközben magasztaljuk az Úr Jézust, miközben csodáljuk őt. De nem hiába való időtöltés ünnepelni Jézus Krisztust, imádni Jézus Krisztust, mert az mondja, hogy közben változunk, és hozzá hasonlóak leszünk. Ha ő az Úr, akkor hallgass rá. Ez is Isten igéjének az üzenete. Egyik lelki pásztor barátom mondta, hogy ha azt mondom Jézus Krisztusra, hogy Uram, akkor nem mondhatom neki azt, hogy nem. Tehát nincs ilyen, hogy nem Uram, vagy Uram, nem. Mert akkor nem az Uram. Ha Jézus Krisztus az Uram, akkor azt mondhatom neki, hogy igen, Uram. És a kánai mennyegzőből való az a Biblia idézet, amit kivetítettem, amikor Mária, az Úr Jézus édesanyja mondta ott a szolgáknak, hogy bármit mond nektek, tegyétek meg, csináljatok úgy, hallgassatok rá. Nagyon izgalmas kérdés, és mostanában is egyre többet foglalkoztat az engedelmesség. Tehát mit jelent engedelmeskedni Jézus Krisztusnak? Sámuel könyvében azt olvassuk, első könyv 15. fejezet 23. verse. Olyan az engedetlenség, mint a varázslás vétke, az ellenszegülés, mint a bálványimádás. És azt mondta a királynak a próféta, hogy mivel megvetetted az Úr igéjét, tehát engedetlen voltál, azért nem lehetsz király, nem leszel király. Elvetett téged. Úgy gondolom, úgy vettem észre, hogy néha nem érezzük ennek a súlyát, amikor nemet mondunk Istennek. És ha azt mondjuk, mert hogy azt gondolom, hogy ez van a szívünkben, aki Krisztus tanítványa, Jézus Krisztus Úr, ez a legősibb hitvallás egyébként, és a legrövidebb, legegyszerűbb hitvallása volt a keresztényeknek. Jézus Krisztus Úr. Akkor ne legyünk engedetlenek. Ha Isten igéje mond valamit, bátorít, eligazít, akkor hallgassunk rá. Széteshet a saját életünk, a családunk, az emberi kapcsolataink, ha engedetlenek vagyunk, és nem kisebb veszély ez, azt írja itt a próféta, vagy azt mondta, hogy olyan az engedetlenség, mint a varázslás. És a záró dia, illetve a záró kérdés, hogy mikor? Mikor döntünk úgy, hogy Jézus Krisztust Úrnak valljuk? Vagy úgy is kérdezhetem, hogy mikor erősítjük meg? Mert azt olvastuk a bevezető igében, amit felolvastam, hogy lesz egy nap, amikor minden térd meghajol Jézus Krisztus nevére, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Amikor Isten arra hív minket, hogy most valljuk Úrnak Jézus Krisztust, most boruljunk le előtte, most tiszteljük őt, akkor nagyon jól tudja, hogy nekünk lesz a legjobb. A mi érdekünkben mondja ezt. Isten nem egy olyan despota, aki azt élvezi, hogyha hajlonganak előtte, és csak ez a fontos neki, ő nagyon jól tudja, hogy akkor kerülünk a helyünkre, akkor állunk helyre, hogyha Jézus Krisztus az Urunk. Lesz egy nap, azt írja Isten igéje, amikor minden térd meghajol, és minden nyelv vallja. És azok, akik már most is ezt csinálják, most is ezt csináljuk, tulajdonképpen azt egyfajta kiteljesedésként éljük meg. Amit szem nem látott, fül nem hallott, olyan megrendítően csodálatos az a világ, amiben hív, amiben visszahív minket az örökkévaló Isten. Ugyanakkor ebben benne van az a figyelmeztető üzenet is, hogy lesznek olyanok, akik akkor kényszerűségből fogják ezt megtenni, hogy meghajtják a térdüket Jézus előtt, és azt mondják, hogy Jézus az Úr, hát tényleg ő az Úr. Azt olvassuk a Jelenések könyvében Jézus Krisztusról, hogy amikor eljön a felhőkön, meglátja minden szem, azok is, akik átszegezték, és siratja őt a föld minden nemzetsége. Mindenki meg fogja látni őt. Mindenki tapasztalni fogja az ő uralmát, az ő hatalmát. És így ezt a kérdést szeretném végül a szívetekre helyezni, hogy mikor mondjuk ki, vagy mikor erősítjük meg. Mert ha most, ahogy Isten igéje hív minket, hogy ma, hogyha halljátok a szavát, ne keményítsétek meg a szíveteket, akkor ez egy kibontakozás lesz. Ez egy hatalmas előrelépés, amit élvezünk, mert hogy jó dicsérni az Urat, jó Krisztus uralma alatt élni. Nagyon sok ember van ma, aki úgy gondolja, hogy hát nekem más ne dirigáljon, ne mondja meg, hogy mit csináljak, hogy hogyan gondolkodjak, szabad vagyok. Ugye így értelmezik a szabadságot. De akik Jézus Krisztus követői, tanítványai, azok nagyon jól tudjuk, hogy ez a legnagyobb biztonság. Isten kezében lenni, Jézus uralma alatt élni. Akármi fog történni, biztonságban vagyunk, mert ő az Úr. Most csendben közösen imádkozzunk, valljuk meg magunkban, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére, és ezeken a kérdéseken gondolkodjunk, hogy tényleg uralkodik-e Jézus Krisztus a gondolataink felett, az érzéseink felett, a megnyilvánulásaink felett, hogy tényleg ő vezet-e minket, hogy az ő kezében van-e a kormányrúd. Imádkozzunk csendben, közösen néhány percig. Magasztalunk téged, drága Jézus Krisztus, aki Úr vagy mennyen és földön. Hálát adunk azért, hogy vállaltad az uralmat, vállaltad az igazságot, vállaltad a küldetést, és vállaltad az áldozatot, a megváltást, vállaltad azt, hogy feláldozod magad értünk, és szeretnénk ezért tisztelettel, hálával, dicsérettel gondolni rád ma is. Hálát adunk azért az ígéretért, hogy amikor benned gyönyörködünk, akkor mi magunk is változunk. És köszönjük, hogy ha neked engedelmeskedünk, akkor jó úton járunk. Urunk, bocsásd meg, hogy volt, amikor a saját fejünk után mentünk, amikor engedetlenek voltunk, de szeretnénk kapcsolódni hozzád. Szeretnénk olyan halló távolságban lenni minden nap, hogy halljuk a te hangodat, hogy biztosak lehessünk afelől, hogy mit mondasz, hogy merre vezetsz minket. És hálát adunk azért, Istenünk, hogy a veled való kapcsolat az nem csupán elmélet, nem csupán egyfajta világnézet, hanem tényleg olyan személyes kapcsolatunk van veled, amiben a te uralmad, a te akaratod érvényesül. És ez a vágyunk, Urunk. Imádkozunk ezért, hogy teljesítsd ki bennünk a te igédet, a te akaratodat, a te szándékodat, és szeretnénk, hogyha tényleg a mindennapi életünkre is hatással lenne az, hogy te vagy a mi Urunk, akár a munkán, a munkahelyel kapcsolatos kérdésekben, akár a családunkban, a házasságunkban, az emberi kapcsolatainkban. Kérünk, Urunk, hogy vezess minket, és uralkodj rajtunk, és köszönjük, Urunk, hogy amikor te uralkodsz, akkor biztonságban vagyunk, és erősek lehetünk a te igédben, a tőled kapott meggyőződésben. Urunk, kérünk, hogy vezess minket. Amen.